Jó reggelt, magyar vállalkozók! Forris Attila vagyok, és ez a Magyar Business Podcast. 2022 elején egy zseniális ötletünk támadt, amit úgy lett elnevezve, hogy a legjobb tartalom podcast. Az alapötlet az volt, hogy olyan tapasztalt tartalomalkotókkal beszélgethessünk, podcasterek, bloggerek, vloggerek, influencerek, akik hajlandóak elmesélni személyes történetüket, és szeretnék megosztani a magyar vállalkozókkal a tapasztalataikat. Sajnos az alkotók túlnyomó többsége nem is reagálta megkeresésünkre, így 53 kiküldött meghívó és 2 rögzített adás után a programot felfüggesztettük. Ezzel is szeretnék külön köszönetet mondani Szilvinek és Nasnak, hogy első között jelentkeztek podcast vendégnek. Ezek a beszélgetések annyira jól sikerültek, hogy kár lenne nem megosztani veled. Természetesen a vállalkozók és a szakemberek mellett a tartalomalkotókat is várjuk a Magyar Business Podcast adásokba, ahol megoszthatják a hasznos tapasztalataikat a magyar vállalkozókkal. A Magyar Business Ökoszisztéma platformán készen áll a beta tesztelők számára. Az ökoszisztémát lassan nyitjuk meg, hogy a legjobb élményben legyen részed. Kérlek, ne felejtsd el, hogy a Magyar Business Platform egy páratlan hely, amilyet még soha senki még meg sem álmodott. A részleteken még dolgozunk, légy türelmes és elnéző. Iratkozz fel a magyarbusiness.org honlapra, és nézd meg a podcast epizódokat videóformában még a publikálás előtt. Most pedig vágjunk bele. Figyelem! Pikán szavak elhangozhatnak, ha gyerek van közeledben, tekerd le a hangot. Kezdjük azzal, hogy ki vagy, honnan vagy, mit csinálsz az életbe, és miért csinálod azt, amit csinálsz?
Ahogy mondtad, Belején Nazsó vagyok, egy kicsit ilyen mix a családom, úgyhogy szerintem ennek nagy hatása volt így a karrieremre is. Édesapám olasz, anyukám pedig magyar, úgyhogy már így a gyerekkorom óta nagyon vonzottak az ilyen kulturális különbségek, meg az egyes kultúrák közti eltérések, mindig mondjuk üzleti szempontból, mind kultúra, vagy más egyéb, nem tudom, mondjuk kulináris szempontból. És nemrég fejeztem be egyébként az egyetemet, ott nemzetközi gazdálkodást tanultam, de már akkor is egy kicsit száraz volt nekem az a szakma, vagy szak, úgyhogy már az egyetem alatt, az egyetem utolsó 2 évében elkezdtem dolgozni, és újságíróként dolgoztam, ami szerintem egy nagyon jó alapot adott ahhoz, hogy később egy PR-ral, meg tartalommarketingbe, nem tudom, így lépjek át igazából, és egy másfél éve a PR és content managere vagyok a Munch-nak, ez egy ilyen ételmentő alkalmazás platform, Magyarországon a legnagyobb, és azon kívül pedig ilyen alkalmanként más vállalkozásoknak is besegítek PR-ban, vagy tartalommarketingben. Úgyhogy így nagyjából ennyi. Még ami egy ilyen kis szerelemprojekt nekem, az az újságírás, és ott pedig mindenféle témában, mint például, nem tudom, a társadalmi témákat, azokat nagyon szeretem, meg a kicsit ilyen tabu témákat is, és természetesen a zöld témákat. Ugye ez így ezzel a Munchhoz elég szorosan hozzákapcsolódik.
Nagyon jó, tetszik. De akkor úgy néz ki, hogy belőled egy nagyon jó szókovács lesz. Jó úton haladsz arra felé.
Hát igen, egyelőre inkább az írásos tartalmakban vagyok szerintem erős, de egy célom, hogy fejlesztem amúgy a beszédkészség, meg tehát, hogy így az offline, nem tudom, kommunikáció készségemet is.
Elejtettél egy nagyon érdekes kulcsszavat, ami az egyik szívemcsücske, ez a tartalommarketing. Mit gondolsz erről? Mi a véleményed a cégnél például?
Úgy gondolom, hogy egy...
Hol kezdje el, mire figyeljen oda, kinek jó például az írásos tartalom? Előnyei, hátrányai, ilyen apróságok.
Én úgy gondolom, hogy manapság azért nagyon fontos, sőt létfontosságú egy cégnek, legyen szó egy éppen induló vállalkozásról, vagy egy olyanról, ami már évek óta megvan, hogy egy fenntartható márka menedzsmentet csináljon, egy fenntartható média jelenlétet igazából, és ehhez szerintem a legjobb eszköz az a tartalommarketing. Ugye lehet az, hogy iszonyatosan sok pénze van mondjuk egy vállalkozásnak, és meg tudja fizetni a PR cikkeket, de hogy abban nem lesz fenntartható média jelenlét, és nem fogják utána proaktívan megkeresni mondjuk az újságírók az adott vállalkozást. Tehát igazából ez az egyik pozitívuma a tartalommarketingnek, ez sokkal hosszabb távon fenntartható. A másik pedig az, hogy sokkal könnyebben is éri el a fogyasztókat, vagy az olvasókat, a felhasználókat, mert egy például egy tartalomcikknél az olvasó nem azt olvassa el, hogy oké, akkor ennyibe kerül az ő szolgáltatásuk, és ennyi, hanem hogy miért jó, vagy hogy milyen pluszt ad mondjuk hozzá a felhasználónak az életéhez az az adott vállalkozás. És egyébként a tartalom marketingnél sokkal több csatorna vagy lehetőség van, mint mondjuk a PR hirdetéseknél, vagy a fizetett hirdetéseknél, a fizetett tartalomnál.
Nagyon érdekes. Akkor végül is mit ajánlanál mondjuk egy egyszerű KKV-nak, hogy alkalmazzon fulltime-ba egy olyan szókovácsot, mint például te, aki folyamatosan dolgozik ezen, vagy inkább az legyen, hogy kihoz évente egy-két-három cikket nagyobb média ilyen csatornába, mondjuk egy magazin, vagy valami hasonlóba, és hire-ol egy freelancert?
Szerintem az sokkal hatékonyabb, hogyha egy belsős ember van, mert ő látja a mindennapi folyamatokat, és ő tudja azt, hogy éppen, hogyha valami történik a vállalkozásnak az életébe, akkor azt hogyan lehet feldolgozni, úgyhogy értékes legyen az olvasóknak, vagy a felhasználóknak is. Úgyhogy én abszolút egy olyan embert választanék, aki nem csak mondjuk egy, nem tudom, pár cikket hoz ki évente, hanem minden nap, nem feltétlenül minden nap, de folyamatosan jelen van a vállalkozásban, és folyamatosan kíséri az útját, a belső történéseit, és ez azért is fontos, mert azért a tartalommarketingnél azt is tudni kell, hogy mit nem szabad mondani, és mit szabad mondani, és azért ehhez egy olyan ember kell, aki tényleg átlátja a folyamatokat.
Ez nagyon tetszett, és mit nem szabad mondani?
Hát igen, hát ugye vannak azért olyan, mondjuk olyan projektek, amik még nem biztosak, vagy nem tudunk róla konkrét dolgokat mondani, csak az, hogy lesz egy ilyen. És azért volt már néhányszor olyan, hogy akkor ezt előre kommunikáltuk, hogy hú, de jó, majd lesz egy ilyen, és utána meg nem sikerült véghez vinni, és ez viszont egy óriási márkaromboló lehet, még hogyha nem is szándékosan csináltuk. Úgyhogy szerintem most, hogy az elmúlt évtizedekben a média ekkora figyelmet kapott, háromszor át kell gondolni, hogy mit teszünk ki, és hogy mit kommunikálunk, mert az örökre fönnmarad. Tehát ugye bármikor rá tudnak keresni, még hogyha utána le is vesszük, akkor is valahol az internet kizugában ott lesz, és ezért szerintem van egy árny oldala is mondjuk ennek, meg egy pozitív napos oldala is.
Igen, azért itt is nagyon tetszik, hogy minden összefügg mindennel, ugyebár egy vállalkozásban is, és hogy mennyire fontos tényleg az, hogy legyen házon belül egy valaki, aki foglalkozik, és nem csak ugyebár a tartalommarketinggel, hanem ugyanúgy a social media posztokkal is, hogy az önállandóztatóknak legyen egy egységes megnyilvánulása.
Igen, igen, ez jó, hogy mondtad egyébként, mert hogyha már egy bizonyos szintet vagy nagyságot elér a vállalkozás, akkor nem elég egy ember, aki mondjuk csak a kontenttel foglalkozik, mert mindenkinek ugye specializálódnia kell mondjuk a közösségi médiára, vagy a tartalomcikkekre, vagy az újságírókkal való kapcsolattartásra, és szerintem egy ekkora vállalkozásnál viszont az a fontos, hogy a kommunikáció kifelé az átlátható legyen, és ugyanazt kommunikáljuk, csak mondjuk más stílusban. Mert mondjuk egy Instagramnak teljesen más lesz a célközönsége, mint hogyha egy, nem tudom, nagyon patináns újságban hozunk le egy cikket. És ezeket a kis finom különbségeket kell megtalálni, ez szerintem a vállalkozásnak. És például nekünk szerintem, ugye Muncson belül egy nagyon jó lépés volt, így én a közösségi médiával nem foglalkozom, viszont van egy lány, aki azt csinálja, én pedig ugye a másik oldalát, és betettünk egy heti meetinget, ahol átbeszéljük, hogy mit fogunk kommunikálni, csak más stílusban. De így a külső kommunikációnk az egységes és átlátható.
Nagyon tetszik. És akkor mi a terved a jövőre nézve, vagy hogy alakul neked most ez a freelancer oldal a dolgoknak? Most van egy full-time munkád, és vagy mellette válasz be más valamiket, vagy fel tudlak egyszerűen, egyszerű kérdés, fel tudlak bérelni téged, hogy írjál nekünk egy cikket?
Hát a cikkekre azokra mindig nagyon bevő vagyok, mert nagyon szeretem így az újságírás, és megfogni az értékes dolgokat, és ugye így a muncsnál vagyok most 40 órában, és azon kívül, hogyha mondjuk, nem tudom, jön egy olyan téma, vagy egy olyan projekt, ami így magával húz, akkor azt nagyon szívesen elvállalom. Úgyhogy igen, egyébként meg lehet keresni, de hogy én inkább vagyok ugye egy teljes munkavállaló, vagy hogy teljes állásban dolgozó, és akkor amellé jönnek még az ilyen kisebb dolgok.
És segítsen nekünk, légy szíves, hogy véleményed szerint mik azok, amikre oda kéne figyelni, mikor felkeresünk és felveszünk valakit, aki cikkeket írjon nekünk. Honnan tudjuk mi azt, hogy az tényleg egy jó cikkíró? Milyen garanciák, vagy milyen apró finomságokra kéne odafigyelni ahhoz, hogy ugyebár ne legyen, ne fusson zátonyra ez egy ilyen kapcsolat?
Szerintem, ahogy mondtam, ebben nekem az, hogy először újságíró voltam, és utána kezdtem el PR-ra foglalkozni, nagyon sokat segített. Egy azért, mert hogy először tanultam meg azt, hogy milyen egy értékes tartalom, és először annak a, tehát egy újságírónak a szemszögéből láttam úgymond a világot, és utána, aki mondjuk egy vállalkozáson belül foglalkozik egy tartalomkészítéssel, vagy PR-ral, sokkal könnyebb lesz abba a cipőbe így úgymond belehelyezkednie, és úgy kommunikálni az újságírókkal, meg a felhasználókkal is. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy a tartalmakat, amiket készítünk, ott tényleg legyen valamilyen érték, amit átadunk a felhasználónak, és ne csak arról szóljon, hogy a mi vállalkozásunk az mit tud, vagy mit nem tud. Én mindig, nekem ez az érték, ez a kulcs szó minden tartalomnál, és szerintem ez így meg is látszik abban, amit így kiadok a kezem közül. Úgyhogy bele lehet rakni például a cikkekbe ilyen, nem tudom, eladási részeket, tehát ahova mondjuk a terméket berakjuk, viszont akkor azt meg kell fogalmazni, hogy az miért értékes, vagy hogy mit ad annak az adott olvasónak. És szerintem erre, amit mondtál, hogy cikkeket írunk, nagyon jó felület lehet a saját blog. Az igazából, akikkel eddig dolgoztam, mindenkinél volt, és a blog, a saját blog az nem is arra van, hogy eladjuk mondjuk a vállalkozásunkat, hanem a vállalkozáshoz kapcsolódó témákról adjunk értéket a felhasználóknak, és ugye ez organikusan is nagyon jó, mert hogyha az adott témára rákeres, akkor ugye az átirányítja a Google a saját oldalunkra is, és azért is jó, mert egy ilyen hűséget fog érezni majd a felhasználó, és nem csak egy ilyen névtelen, személytelen vállalkozást.
Érdekes ez az értéket adni, ugyebár ez elég fontos, és sajnos úgy tűnik nekem, mint egy valami lerágott csont, hogy már a csapból is ez folyik, de mi az érték? Te mint egy író, hogyan fogalmazod, hogyan találod meg az olvasónak az értékét? Ugyebár ez nem vagyunk egyformák, és ami neked érték, nem biztos, hogy nekem is érték. És hogy ez hogyan alakítod ki?
Nagyon sokszor volt, hogy kaptam egy olyan témát, még az újságnál, vagy más blogoknál, amiről már ezerféle cikk megszületett, és tök fölösleget volna írni még egyet. És akkor mindig elolvastam azokat a cikkeket, és próbáltam egy olyan szemszögből megközelíteni a témát, amivel addig nem foglalkoztak. És szerintem az érték az jelenteti azt, hogy valami újat adunk, vagy hogy új szemszögből közelítjük meg, illetve lehet nagyon sokszor olyan, amit a saját életében is tud kamatoztatni. Tehát például, hogyha az ételpazarlásról beszélünk, akkor nekünk az egy kulcs dolog, hogy adjunk segítséget az olvasónak a kezébe, amit ő is meg tud csinálni, és ne csak arról beszéljünk, hogy tök jó lenne, hogyha a vállalkozások ezt csinálnak, meg a nagy cégek azt csinálnak, hanem amit ő a saját bőrén tud kamatoztatni, és úgy érzi, hogy ő is ennek az egésznek a része.
Érdekes, nagyon tetszik. Hogyan próbálod megkülönböztetni magad? Habár mielőtt ide térünk vissza, hogy hogyan válasszunk ki egy jó írót, egy tartalomgenerátort?
Hát például, hogyha cikkeket fog írni, akkor szerintem az egy tök jó ilyen beugró feladat lehet, hogy adunk neki mondjuk 3 témát, vagy 2, és egyet mondjuk válasszon ő, és abból ír cikket, és olyanokkal is elolvastatjuk, akik nem kapcsolódnak szorosan ahhoz a témához, vagy ahhoz a vállalkozáshoz. És hogyha ők azt mondják, hogy igen, ez tök érdekes volt, és amúgy nem tudom, tovább mennék a következő cikkre, akkor lehet, hogy el lehet rajta gondolkozni, hogy felvegyük. Viszont itt egy kicsit visszautalnék arra, hogy annak az adott embernek látnia kell a belső folyamatokat, tehát szerintem itt az egyik legfontosabb dolog az az, hogy mi megbízzunk benne, mert hogyha egy olyan embert veszünk fel, akire úgy tekintünk, mintha egy ilyen külsős valaki lenne, még hogyha mondjuk, nem tudom, 40 órába vagy 20 órába dolgozik, az igazából most mindegy, akkor nem fogjuk neki megadni azt a bizalmat, ami viszont ahhoz szükséges, hogy ő tudja, hogy például mit nem lehet elmondani, és mit lehet elmondani. Szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos azon kívül, hogy lássuk, hogy tényleg jó tartalmat tud generálni, mert hogyha mondjuk, nem tudom, mondjuk egy 5 pontból 4-et kap csak a tartalom generálásra, de 5-öt mondjuk a bizalomra sokkal jobb, mert tud fejlődni a tartalom generálásból, hogyha kitartó meg szorgalmas, mint hogyha mondjuk 5-ös a tartalom generálása, de 3-as a bizalma.
Igen, ez érdekes. Akkor értem azt, hogy ugyebár kell egy bizalom, az oké. Bárki, szerintem bárkivel dolgozik az ember, mindegy, hogy milyen kapcsolata van, még akár társasági vagy szerelmi kapcsolat is, bizalom kell. Szóval ez alapvető. De a nagy kérdés az, hogy ugyebár mikor írsz egy tipikus marketinges cikket, mikor el akarsz adni valamit, vagy valami call to action van belefűzve, akkor ugyebár online világban az elég egyszerűen lehet mérni, ráklikkelsz, és akkor azt a linket azt lehet követni, hogy hányan klikkeltek rá, stb. Viszont ahogy megyünk az olyan tartalom felé, ami egyre közelebb áll a PR-hoz, mikor végül is nem eladni akarsz, csak el akarod mutatni, vagy egy problémáról akarsz beszélni, akkor ezeket nagyon nehéz mérni. De hogyan látod ezt? Hol lehet akkor egy ilyen tartalmat valamilyen formába mérni, hogy az újságíró, vagy az író, az tényleg jobb munkát végez-e nekünk a cégünknek?
Tehát amikor egy adott újságban, vagy médiumban megjelenik egy cikk, most arról, hát szerintem ezt úgy lehet, hogy mondjuk megjelent egy cikk, és a következő, nem tudom, 3 napban mennyien keresték fel az oldalunkat, vagy hogyha mondjuk a vállalkozás egy konkrét lábáról szól az az adott cikk, vagy egy projektjéről, akkor hogy arra mennyien kerestek rá, vagy mennyien érdeklődtek. De egyébként szerintem talán a legnehezebben a nyomtatott sajtót lehet mérni, mert ugye ott teljesen elcsúsznak így az idősávok, hogy amikor megcsinálták az interjút, aztán amikor kikerült, utána még nem tudom, egy hónapig lehet venni az újságárosnál. Tehát, hogy az nagyon, nagyon nehéz így mérni, de nekem volt már olyan tapasztalatom, hogy mondjuk, nem tudom, a felhasználó azt mondta, hogy hú, hát hol ismerkedtünk meg, és akkor mondott egy újságot, és talán még ezekből lehet, de szerintem itt nem is az a fontos az újságoknál, vagy a printeknél, hogy utána rögtön felkeresi-e a felhasználó, hanem minél több helyen jelenünk meg, annál jobban igazából elérjük az újság, vagy a felhasználónak így a, nem tudom, a gondolkodását, és ugye van egy ilyen szabály, hogy legalább 3-szor kell megjelenni egy ember előtt, úgymond, és akkor kezd el igazán csak gondolkozni az adott vállalkozásom, és szerintem ez a jó, nem tudom, gondolkodásmód, hogy az újságokat nem feltétlenül úgy mérjük, hogy konkrétan utána megjelenés után mennyien keresték fel, hanem ezt egy inkább ilyen hosszú távú dolognak tekintjük, mert ha bár nem tudjuk rendesen mérni, de azért ezek tényleg így úgymond örökre fennmaradnak, és lehet, hogy valaki, nem tudom, fél év után találkozik abból az újsággal vagy cikkkel.
Uh-huh. Ja, biztos, hogy nehéz, hiszen tényleg, ahogy mondtad, hogy egy újságban, egy magazinban kihozni egy cikket, az beletett 2-3 hónapba is attól kezdve, hogy ugye már leülünk és elkezdünk írni, vagy megfogalmazni, hogy miről is akarunk beszélni. És ugyanakkor hogyan vegyél fel valakit úgy, hogy most megbízzál benne annyira, hogy legalább itt egy évig dolgozzon neked, és kihozzon 3-4-5 újságcikket. Örök dilemma.
Igen.
Foglalkozunk akkor azzal, hogy te hogyan különbözteted meg magad a piacon, illetve más, amiket láttál újságírók vagy cikkírók, hogyan különböztetik magukat? Hogy mi lehet olyan érdekes extra dolog, amit például egy vállalkozás az felcsillanhat rá a szeme? Vagy úgy vagy vele, hogy érdemes kipróbálni.
Nekem például volt egy olyan tapasztalatom, hogy felkeresett egy olyan vállalkozás, aki előtte még egyáltalán nem foglalkozott a marketinget, tehát a weboldaluknak a SEO-ját azt nagyon jól megcsinálták, de hogy így direkt marketinggel nem foglalkoztak. És akkor elmagyaráztam nekik, hogy mi a különbség a tartalommarketing meg a PR megjelenések között, és az nekik egy olyan, nem tudom, döntő pont volt, hogy akkor azt mondták, hogy igen, ők ezt szeretnék, és ezt így szeretnék, mert nekik nem is az volt a céljuk igazából, hogy mondjuk eladják a terméküket, vagy hogy még több megkeresésük legyen, hanem hogy az ő témájukban, úgymond az embereknek így a szürke állományát, ezt egy kicsit edukálják, mert tényleg értékes dolgot csináltak. Szerintem ez az egyik kulcs, hogy próbálunk valami olyasmit így megteremteni igazából, amit a többiek nem, és hogy folyamatosan fejlesztjük magunkat, és ezt így kommunikáljuk a, nem tudom, külső szemlélőnek is, hogy például most, nem tudom, ilyen új dolgot próbáltam ki, vagy ebben az új témában is írtam, és szerintem minél több lábon áll egy adott ember, ez legyen szó mondjuk, hogyha csak egy újságíróról beszélünk, akkor az nem elég, hogy csak az üzletről ír, mert most már elég kevés olyan ember van, aki mondjuk csak egy témában olvas, és szerintem nagyon jól kell keresztezni a különböző témákat. Tehát én például nagyon szeretem keresztezni mondjuk a társadalmi, meg az üzleti témákat, és akkor így olyan, nem, kicsit ilyen, nem is azt mondom, hogy furcsa cikkek, csak hogy mondjuk olyan cikkek születnek, amikre alapból nem gondoltunk volna. Tehát például itthon szerintem ez egy elég nagy tabu téma, hogy a civil szervezetek hogyan finanszírozzák a működésüket, meg hogy hogyan lehet kérni az emberektől, mennyire adományozóak a magyarok, és ebben például tökéletesen lehetett keresztezni az üzletet, meg a társadalmat, és egy tök jó cikk született belőle. Úgyhogy tudom, hogy ez is egy kicsit ilyen elcsépelt, ez az out of the box, de hogy merjünk ilyen ingoványosabb talajokra lépni, és mert én azt tapasztalom, főleg így Magyarországon, hogy vannak ezek a bejáratott sémák, és akkor mindenki azt csinálja, hogy újságíróként akkor, nem tudom, elvégzett valamilyen egyetemet, és utána elment egy újsághoz, és akkor abban is specializálódik abban a témában. De hogy ez nem elég így manapság egyik vállalkozásnak sem.
Nagyon tetszik, igen, ez annyira összetett az egész, és kerüljük a mainstream-et. Bár ez talán az a lényege. Én is nagyon sokáig mainstream-be éltem, és úgy annyira félre siklott egy csomó minden az életemben, hogy világvége. Mert ugyebár a mainstreamben azzal, hogy mindenki el szopja nyalja, levásolja, tetszik, amelyik kifejezés jobban tetszik, de egyik a másikat koppintja le, és nem végeznek el házi munkát, és akkor csak nem, sokszor nem is tudják, hogy miről beszélnek. De tényleg ez, hogy mikor két különböző témát, főleg olyan szociális, társadalmi témát, egy üzleti megoldással próbálsz valahogy befódozni, az elég szexinek tűnik.
Igen, igen, és szerintem egyébként ez nem csak a marketingnél vagy a tartalomnál érdekes, hanem a vállalkozásoknál is. És egyébként itt például, hogyha van valakinek egy blogja, egy vállalkozásnak, akkor ez nem elég, hogyha oké, erre a kulcsszóra írunk egy cikket, és akkor megnézzük, hogy mi a Google-nek az első 3 kiadott, nem tudom, oldal, és akkor azt így összeollózzuk valahogy, hanem tényleg egyedi dolgokat kell csinálni, ami új, és megfogja az embereket.
Igen, jó, azt nagyon tetszik. És akkor a Mi a véleményed, hogy kicsit távolodjunk el, fókuszáljunk ki belőle a tartalomgenerálásnál, és akkor például mi a véleményed arról, hogy írunk szépen egy szép szexi cikket, ugye bármit, 500 szó, 1000 szó, és akkor azt hogyan juttassuk el az olvasóhoz? Hogy social media, hírlevél, vagy mit gondolsz erről, hol van vajon hol találja meg a cég a legjobban az ideális fűszerkeveréket? Mikor mit használjon ahhoz, hogy egy ilyen tartalmat eljutasson?
Szerintem így a vállalkozásokra is igaz az, amit előbb mondtam, hogy minél több lábon kell állni, és utána az adott témától függően kell mérlegelnünk azt, hogy melyik csatornán milyen embereket érünk el. Tehát például, hogyha írunk egy cikket arról, hogy nagyon jó uzsonna receptek az iskolába, akkor azt nem feltétlenül az Instagramra kell majd kirakni, hanem inkább mondjuk a hírlevélbe, vagy a blogra, amit többen olvasnak abból a korosztályból. Viszont szerintem az tényleg nagyon fontos, hogy mindegyik csatornán ott legyünk, nem mindegyik, de hogy minél több csatornán ott legyünk, mert most már, tehát hogy annyira diversifikált ez a marketingnek így az iparága, meg ezek a felületek, ahol el tudjuk érni az embereket, hogy még hogyha nem is tökéletes a jelenlétünk azon az adott csatornán, akkor is valamilyen értéket kell ott is adnunk, mert az Instagramon elérjük például a fiatalabbakat, a Facebookon a kicsit idősebbeket, vagy a közép korosztályt, és a hírlevélben pedig, hát szerintem ott is inkább az ilyen 25 pluszos embereket, és mondjuk vannak olyan témák, amik mindegyik korosztálynak érdekesek lehetnek, ott viszont a megfogalmazáson és a stilisztikán kell módosítani, amit ugye így előbb is mondtam, hogy egy social post teljesen máshogy néz ki, meg teljesen más fókusza van, mint mondjuk egy blogcikknek. És szerintem ezeket az apró változásokat kell nagyon, nagyon gondosan előkészíteni, meg megcsinálni, mert nagyon aprónak tűnhetnek, viszont ezek azok, amik egy ilyen plusz tudnak adni a vállalkozás tartalom készítésének.
Egy érdekes ötlet, vagy koncepciójára fejembe, hogy véleményed szerint ideális esetben egy cégnél hogyan kéne ez működjön? Szóval van valaki, aki legyártja az ilyen cikkeket, megír egy nagyon szép szexi cikket, és az író környékére bevonzunk olyan embereket, akik nagyon jó, félig meddig ilyen influencerek, akik például specializálódnak egy social médiához, vagy inkább az a jó, hogyha maga az író megtanulja ezeket a social médiákat külön kezelni, és akkor ők csinál ilyen apró snippeteket, ilyen klippeket, vagy mikrotartalmakat, hogy bevonzza az embereket elolvasni a cikket.
Én az első változatot azt azért nem javasolnám, mert hogyha így belegondolunk, akkor az összes téma vagy ötlet akkor egy darab embertől jönne, ugye, aki megírja a cikket. Viszont szerintem az nagyon fontos, hogy bárki, mondjuk aki a vállalkozáson belül tartalmat csinál, vagy akár az is, aki nem, onnan is jöhessen be ötlet, mert például nekem nagyon sokszor volt az, hogy aki a social médiát csinálta, ő találkozott egy tök szuper ötlettel, amire én nem is gondoltam volna, és utána abból lett egy poszt is, meg egy cikk is. De volt ez, hogy például fordítva, tehát hogy nekem jött egy mondjuk egy ilyen cikk sorozat ötletem, és utána abból egy social media kollaboráció lett, és az lett így igazából így az egyik legnépszerűbb sorozatunk. Úgyhogy szerintem az nagyon fontos, hogy a legelső lépés, tehát az ötletgenerálás, az így mindenkitől jöhessen, és utána a releváns emberek döntsék el, tehát akik ugye azokkal a csatornákkal foglalkoznak, hogy igen, akkor ezt bevesszük, vagy nem vesszük be mondjuk a content kalendárba. És a másik pedig, ugye a másik ötlet, amit mondtál, hogy ő tanuljon bele így mindegyikbe. Ez egy kis vállalkozásnál működhet, ahol nem kell mondjuk naponta posztolni, de egy nagyobbnál már természetesen nem. És szerintem inkább az a célra vezető, hogyha mindegyik ember fókuszál valamire, és abban lesz ő a legjobb. Tehát lehet ez a social media, lehet ez a cikkírás, lehet ez a, nem tudom, rendezvényszervezés, ami ugyanúgy lehet tartalom marketing eszköz, de hogy mindenki inkább fókuszáljon valamire, és abban legyen a legjobb. Mert ahogy mondtam, így vállalkozásból, újságíróból, social médiásból rengeteg van most már a világon, és szerintem valamiben, tehát hogyha kiemelkedőt szeretnénk alkotni, akkor abba bele kell mélyedni, bele kell fektetni az energiát, és nincsen olyan ember, aki mondjuk az összes marketing csatornába bele tudja azt a szükséges energiát fektetni, hogy ő legyen a legjobb. Úgyhogy én azt mondanám, hogy inkább legyen több ember, aki mondjuk nem tudom, 20 órában dolgozik, de hogy akkor ő arra fókuszáljon, és abban legyen a piacon a legjobb.
Én most arra gondoltam hirtelen, hogy nem tudom, hogy valószínűleg Európában is ugyanúgy működik, hogy itt Amerikában úgy van, szinte minden egyes újságnál ez úgy működik, hogy van az újságíró, aki írja a cikkeket, és ugyanakkor neki van például egy hivatalos Twitter feedje, egy Twitter oldala, ahol ugyanúgy tartja a kapcsolatot az olvasókkal is, persze mikroblogon keresztül, de ugyanakkor a saját cikkét is hirdeti. Szóval ez ilyen self-promoter, ilyen saját magunkat promotáljuk, feelingben van, és ezért kérdeztem, hogy akkor ez ugyanígy lehetne használni például egy cégnél is.
Igen, szerintem ez abszolút, főleg ugye most már azért Magyarországon például a LinkedIn az egyre népszerűbb, és ott is abszolút, hogyha szerintem nincsen annál jobb, mint hogyha a munkavállaló büszke arra, amit ő csinál. És egyébként én például, hogyha írok egy cikket, akkor én azt mindig megosztom, mert én büszke vagyok arra, és tudom, hogy mennyi energiát fektettem bele, és úgy gondolom, hogy én értéket állítottam elő, amit minél több emberhez el szeretnék juttatni. És szerintem ez a például LinkedIn-nél, vagy bármilyen más mikroblognál is így van, hogyha mi büszkék vagyunk a munkánkra, akkor mi azt közzét szeretnénk tenni, és nem úgy gondolunk a munkánkra, mint hogyha tényleg egy ilyen munka lenne azért, hogy megéljek, hanem egy ilyen kiteljesedés, ami itthon szerintem eléggé hiányzik, vagy sok esetben hiányzik, és nagyon kevés olyan szerencsés ember van, aki így hivatásként éli meg a munkáját, de hogy én a vállalkozásoknál ezt abszolút promotálnám, meg bárhogy támogatnám a munkavállalókat, hogy a saját nem érték teremtésüket megosztják bármilyen platformon.
Azt mondtad ugyebár, hogy a bizalom mennyire fontos, de tudnál esetleg más praktikai ötleteket adni, hogy mikor egy vállalkozás fel akar venni valakit mondjuk full-time-ba, hogy itt van egy kommunikációs szakember. És mik azok az egyszerű trükkök, amit például ránéz egy LinkedIn profiljára annak az írónak, hogy mire figyeljen oda, vagy például egy CV-t, vagy egy önéletrajzot, bármit, amit beküld, vagy hozzá tud férni. Hogy mik azok az apró dolgok, amikkel sikerül kiselejtezni a rosszatajótól?
Szerintem az tök fontos, amit előbb beszéltünk, hogy ne csak így a CV-ben jelenjen meg, hogy én ezt és ezt csináltam, hanem azért annak legyen valami lenyomata, hogy ő azt szerette csinálni, vagy hogy tényleg büszke volt arra, és legalább egy-két dolgot megosztott bármelyik, nem tudom, felületen, Facebookon, vagy LinkedIn-en, vagy bárhol. Illetve még talán az, hogyha egy ilyen interjún beszélgetünk vele, akkor legyenek saját ötletei az adott vállalkozásba. Tehát, hogy tényleg előtte, mielőtt ő jelentkezett, utána nézett, és tudja, hogy miért szeretne ott dolgozni. És én biztos bekérnék valami olyasmi próba munkát, ami az ő saját ötleteire épül, és hogy nem egy ilyen, nem tudom, kalitkába szeretnénk bezárni, és így keretek közé, hanem hogy tényleg bátor legyen, és merjen, nem tudom, kockáztatni. Aztán még nem is tudom, mit néznék meg. hogy abban az adott nem szektorban ő mennyire van otthon, mert azért az szerintem nagyon fontos, hogy tényleg érdekelje az a terület, amin éppen a vállalkozás dolgozik, mert hogyha mondjuk, nem tudom, egy olajiparban dolgozó vállalkozásról beszélünk, és fel szeretnénk venni egy marketingest, akkor nem elég, hogyha őt a marketing érdekli, hanem azért kell valamennyi affinitás, meg érdeklődés az olajipar iránt is, hiszen ahogy mondtam, ma már nem csak az a dolga mondjuk egy marketingesnek, hogy akkor megrendelje a cikket az újságírótól, hanem tartalmat kell készítenie, és tudnia kell, hogy mondjuk melyik újsághoz le tényleg olyan releváns cikkeket és értékes cikkeket, amik nem csak arra épülnek, hogy mi kifizetjük, ő pedig lehozza. És ebben viszont akkor otthon kell lennie valamilyen szinten az olajiparban, szerintem.
Ó, ez nagyon tetszik, hogy bekérni egy példamunkát. Hogy tényleg legyen egy 500 szó, nem kell hosszú legyen, igaz? Egy 500 szó, max. 1000?
Igen. Egy rövid szerintem elég, és egyébként én azért kérnék be mondjuk így kettőt, mert az egyik az egy megadott téma, tehát, hogy amit tényleg szüksége van mondjuk a vállalkozásnak, és egyébként, hogyha tegyük fel, nem vesszük fel ezt az embert, akkor azt esetleg fel is tudjuk utána használni, hogyha ugye előtte engedélyt kérünk. És a másik pedig, ami teljesen ilyen, mondjuk csak a formátumot adjuk meg, hogy tényleg egy 500 szavas cikk, de egy olyan témában, amit ő szeretne választani, és ami ugye szerinte releváns a vállalkozásnak.
Jó, ez nagyon tetszik. Ez nagyon elgondolkodható. Oké, menjünk át a másik oldalára a problémának, hogyha van valaki, aki például nagyon jó a szavak csűrésébe, csavarásába, akkor egy ilyen illető hogyan kezdjen el egyáltalán, hogyan tud megélni a mai világba? Hol, mire figyeljen oda, hogy építsen egy portfóliót, ha kell egy portfólió, mi alapján például árazza be a saját munkáját? Ilyen apróságokat meg tudsz velünk osztani?
Uh-huh. Szerintem az újságok, azok itthon ilyen krízis állapotban vannak, tehát, hogy újságíróból soha nincsen elég, jó újságíróból soha nincsen elég. Tehát én az első, amit csinálnék, az biztosan az, hogy elkezdeném magam fejleszteni, mint mondjuk tartalomkészítő, és utána pedig csak bátornak kell lenni, és fel kell keresni azokat a médiumokat, vagy nem tudom, blogokat, csapatokat, akikkel mi szeretnénk dolgozni, és szerintem ott nem lehet, hogyha elég kitartóak vagyunk, akkor nem történik meg az, hogy sehova sem vesznek fel, hogyha tényleg azt az elkötelezettséget mutatjuk. Úgyhogy szerintem a bátorság az ilyen szempontból nagyon fontos, és a proaktivitás. Tehát nem szabad így a babérjékon ülni, hogy jó, oké, akkor beadtam az zenéletrajzom, és akkor így ennyi, hanem tényleg mondjuk szerintem ez egy nagyon jó kezdés egy újságírónak, egy újságnál, hogyha nem csak így elküldő, hogy hello, én szeretnék hozzátok menni, hanem egy releváns témában ír egy saját cikket, és már azt küldi el. Tehát már rögtön valami értéket mutat az újságnak, és nem csak az, hogy igen, én elvégeztem ezt az egyetemet, hanem hogy tényleg tudok valami jót alkotni. Hogyha pedig ilyen marketingről beszélünk, akkor most már szerencsére nagyon sok ilyen freelancer összekötő platform van már Magyarországon is, úgyhogy oda lehet regisztrálni, és szerintem nem kell attól, nem tudom, rosszul érezni mondjuk magunkat, hogyha a legkisebb projektekkel kezdünk, vagy hogyha nem rögtön egy ilyen, nem tudom, megálmodott séma szerint folytatódik így a karrierünk, hanem tényleg, hogyha mondjuk egy kicsiben kezdünk, de azt profin meg tudjuk csinálni, akkor utána ezt bele lehet építeni a portfólióba, és így tovább, és utána akkor ugye egyre több lesz a portfólióban, egyre jobb vagy nagyobb megkeresések jönnek, és utána már igazából mi válogathatjuk meg úgymond, hogy akkor kinek segítünk, és kinek nem.
Akkor beszéljünk most egy kicsit arról a ennek a témának a piszkos anyagi oldaláról, hogy például, mikor valakit felveszünk, hogy írjon nekünk cikkeket, akkor, hogyha nem full-time-ba vesszük fel, hanem freelancerként, akkor hogyan működik most 2022-ben Magyarországon a díjazás ennek. De hogyan határozza meg például egy freelanceres, hogy mennyi az a pénz, amit el kell kérjen ugyebár ahhoz, hogy ne haljon éhen, most persze dramatizálok, de ugyanakkor mi az a pénz, amit például megéri egy vállalkozásnak, hogy belefektessen, hogy azért valami minőségi tartalmat is kapjon érte. És ugyanakkor ez hogyan működik? Szó után fizetünk 1000 forint egy szó, vagy oldalanként, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
Ugye itt a cikkeknél például nagyon sok számítási mód van, lehet karakter, lehet szó, lehet oldal, de én például a karakter számot használom, és karakterszámok szóközök nélkül, mert szerintem az a legigazságosabb. És hogyha az elsőt nézzük, tehát hogy mondjuk meghatározni a saját, nem tudom, áramat igazából, akkor nem úgy kell gondolkozni, hogy egy-hogy körülnézzünk, hogy a piacon éppen mennyiért árulják ugyanazt a szolgáltatást, mint amit mi szeretnénk eladni, főleg, hogyha valaki mondjuk a legelső árkalkulációját szeretné összerakni, akkor talán ez a leghasznosabb, és mondjuk nincsen olyan kapcsolati hálója, ahol ezt ebbe tudnának segíteni. Illetve, hogyha mondjuk kiszámoljuk, hogy nem tudom, egy cikk neki hány órát jelent, és hogy mondjuk egy hónapban a 160 óra, ugye, hogyha teljes állásban dolgozna, akkor azt mennyiért fogadná ezt az állást, és ugye úgy leosztja. Tehát, hogyha ez mondjuk az ilyen végső, nem tudom, szabály lehet, hogy akkor ez alapján számítja ki. És a vállalkozás szempontjából pedig nagyon sok olyan ember van, aki így árulja ezeket a szolgáltatásokat, és mondjuk sokkal olcsóbb, mint mondjuk egy freelancer, akit megkerestünk valamilyen kapcsolaton keresztül. Viszont azt fontos látni, hogy azért ma már az értékes tartalmat azt meg kell fizetni. És lehet, hogy mondjuk valaki másfél forint per karakteré vállalja, csak az lehet, hogy tényleg olyan tartalom is lesz, ami lehet, hogy külsőleg mondjuk jól néz ki, de aztán kiderül, hogy ilyen különböző cikkekből vágta össze. Szóval, hogy szerintem az ilyen tartalomgenerálásnál nem feltétlenül kell spórolnia a vállalkozásnak, mert tényleg ezeket, amiket csinál az adott ember, az így örökre fennmarad a vállalkozásnál, és azért a marketing, az szerintem látjuk, hogy manapság már az egyik kulcsfontosságú tényezője annak, hogy egy vállalkozás sikeres legyen.
Igen. Hú, ez nagyon érdekes, hogy és akkor, hogyha másfél forint karakterenként ez olcsó, akkor mi például a top dollar? Mi az a maximális összeg, mennyiség, amit el szoktak kérni mondjuk a profi írók?
Uh-huh. Ugye ez azért attól is függ, hogyha mondjuk egy vállalkozásnak a blogjáról beszélünk, akkor a tartalomkészítő az csak megírja a tartalmat, és utána odaadja az adott embernek, vagy pedig például be is seózza, és ő tölti fel a platformra, ő nem tudom, építi be mondjuk a terméket, hogyha kell, meg a kulcsszó meteleírás, tehát hogy mindent ő csinál az elejétől a végig, akkor ugye azért más árak vannak, de mondjuk így a legdrágább mondjuk karakter az ilyen 5 forint szerintem nagyjából, így a feltöltéssel együtt, és akkor így hát 4-5 között szokott szerintem változni. Hogyha pedig valami különleges tartalmat kér, ami nem tudom, mondjuk 3 interjúból áll össze egy darab cikk, vagy valami ilyesmi, akkor ugye azért drágább karakterszámot szoktak elkérni, mert az sokkal több idő.
Mm-hmm. Igen, az logikus. Logikus. Ó, ez nagyon érdekes, azért egyre több kérésem van, egyre homályosabb az egész, hiszen annyiféle fajtája van, itt is szürkötve árnyalat a kövön.
Igen, igen.
Ember legyen a talpán, aki ki tudja hámozni. De akkor a konklúzió az, hogy minden egyes író kéne szakosodjon valami témakörbe, hiszen ha jól értettem, akkor minél jobban benne van egy témába, egy problémába, akkor annál könnyebb lesz neki tartalmat generálni. és akkor annál jobban meg tud élni végül is, mert jelentkezni valahova, megírni egy 500 szavas példacikket, akkor az egy-kettőre le tud ülni, és meg tud írni végül is.
Igen, igen, szerintem az nagyon fontos, hogy hogyha mondjuk specializálódunk valamire, akkor az lehet egy adott téma, tehát például a zöld dolgok, vagy nem tudom, vagy az üzleti dolgok, vagy ilyesmi, de hogy közben azért azt látnunk kell, hogy amit így az elején mondtam, hogy ezeket kombinálni is tudni kell, és lehet, hogy én nagyon jó vagyok. Bocsánat. Szóval, hogy lehet, hogy én nagyon jó vagyok az üzleti cikkek megírásában, de nagyon sokszor ahhoz még be kell valamit húzni, hogy tényleg értékes és újító legyen a cikk. Úgyhogy szerintem egy újságírónak az a legfontosabb, hogy nyitott legyen így kvázi mindenre. És akkor ezen kívül pedig még talán az a fontos, hogyha nem szeretnénk egy adott témában elmélyedni, hanem csak így újságíróként lehet mondjuk egy cikk típusba is elmélyedni, vagy egy formátumba. Lehet az, hogy én vagyok, nem tudom, Magyarország legjobb interjú, portréinterjú készítője, vagy leíró cikk írója. Tehát, hogy akkor valamelyiket így találjuk meg, és folyamatosan fejlesszük magunkat, mert a marketing, meg így a tartalomkészítés, az egy ilyen folyamatosan változó világ, és nem is lehet vele lépést tartani egyébként, de hogy tényleg ilyen nyitott szemmel kell járni, és nem szabad így bele, nem tudom, punyadni a saját tudásunkba.
Hogyha az író az specializálódik valamire, vagy valamilyen téma környékére, akkor ugyebár a maga a vállalkozások is könnyebben megtalálják. Hiszen igen, látják, igen, hogy igen. Na, írtál erről egy cikket, és akkor nem akarsz nekem is dolgozni.
Igen, abszolút igen.
Milyen jó lenne, ha lenne valami adatbázis, vagy ilyesmi, hogy ki miben járatos, és akkor...
Igen.
Ilyen titkos rejtek hely, ahol csak felmész és meg tud keresni, hogy na, aki tényleg a szendvicsgyártásban járatos, akkor az megtalálni.
Igen, igen, egyébként ez a PR oldaláról is tök értékes lenne, mert hogyha belegondolunk mondjuk egy vállalkozás, azt szeretné, hogy akkor a, nem tudom, az Index hozzon le rólunk egy... cikket, akkor nem tudjuk, hogy melyik újságírót keressük, mert ugye ott is vannak specializált újságírók, és azért, hogyha mindegyik ilyen mainstream újságot megkeressük, akkor ott mindig végig kell nézni, hogy melyik újságíró mivel foglalkozik, úgyhogy igen, ez egy hasznos platform lenne.
Külön házi feladat megtalálni, ez ilyeneket. Én tudom, igaz az, sok helyről hallottam, nem tudom mennyire igaz, nem vagyok járatos benne, hogy az ilyen általában az újságírók és főleg az ilyen szellemírók nem szerettek beszélni a munkáikról?
Hát igen, az újságírók szerintem nem annyira, mert hogy az ő munkájuk az tényleg, tehát hogy nagyon sokszor ilyen kulcsemberek tudnak lenni, akik fel tudnak hozni egy vállalkozást, meg le is tudnak veszíteni, úgymond a mélybe. És kicsit ilyen szerintem sokszor érzik úgy, hogy ki akarják őket használni, úgyhogy talán ezért van ez.
Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve vállalkozásodat, finanszírozásodat a jövő következő 5-10, akár 25 évben?
Hát az mindenféleképpen tudom, hogy még jobban szeretnék így specializálódni, tehát hogy a content gyártásnál, és emellett viszont egy újabb kaput is úgymond meg szeretnék nyitni, az inkább az ilyen projektmenedzsment felé, aminél nagyon fontos ugyanúgy a content is, meg az ilyen eseményszervezésnél is, ugye ott annak is iszonyatosan sok lába van, hogy egy esemény sikeres legyen, és annak így a content részével is szeretnék foglalkozni. Egyébként meg nem tudom, ezt így a jövő fogja hozni, mert a fejlődés, meg a tanulás az így nekem végigkísérte az életemet, és azt szeretném, hogy ez így folytatódjon. Úgyhogy ahogy változik majd így a marketingnek, meg a tartalomgyártásnak a piaca, úgy szeretnék én is változni. És igazából a legnagyobb célom az, hogy tudjam ugye, lépést tartani ebben a változással.
Sokszor említetted, de sose tértünk ki rá, hogy neked mi a mik azok a társadalmi problémák, amik a szívedhez közel állnak?
talán, hogyha ilyen összefoglaló néven, vagy nem tudom, kéne említenem, akkor ez az egyenlőség, az nekem egy ilyen szívügyem, és ez így végig is kísérte szerintem így az újságírói, nem tudom, karrierát, vagy így a cikkeket megnézzük. Például az afrikai gyerekekhez fűződő, nem tudom, cikkeim is arról szólnak, hogy nekik nem adatott meg, tehát nem egyenlőek mondjuk egy nyugati gyerekhez képest, és hogy ennek így a témája, meg ugye a civil szervezeteknél is például ott is ez jelent meg, úgyhogy így az esélyegyenlőség az nekem nagyon fontos, és szerintem így ebben írom a legtöbb társadalmi cikket.
Elég komoly falat, tehát azért összetett.
Igen. Nagyon sokrétű, nagyon összetett, és nagyon óvatosan kell róla beszélni.
Ó, igen. Hát mi minden érdekes, és nagy problémákról, ugyebár nagyon összetett, hogy valahol valakinek a tyúk szemére biztos rálépsz.
Igen. Ez egyébként fontos látni, hogy a tartalmat készítünk, akkor biztos lesznek olyan emberek, akik imádni fogják, de bármilyen tökéletes is a tartalom, biztos lesz olyan, aki nem fogja szeretni.
Hát ez szerintem már törvényszerű, nem? Szóval nincs olyan, hogy az úton valahol valakit ne bántanánk meg, hanem más azért, igen, mert rosszul kelt fel, és már ő azért megbántódik.
Igen, viszont hogyha nincsenek ilyen negatív szemléletű emberek, akkor lehet, hogy valamit nem csinálunk jól, akkor túl ilyen semlegesen írunk, vagy puán.
Igen, valahol hallottam, hogy mikor már támadnak, akkor azt jelenti, hogy jó úton haladsz, vagy valami hasonló úton.
Igen, valami jól csinálsz.
Igen, hogy jól csinálsz. Na, és köszönjük szépen.
Én köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon szívesen, bármikor.
Köszönjük, hogy velünk tartottál, és végighallgattad a mai epizódot. Köszönet a vendégünknek és az egész csapatnak. Zsapka Andrea, Somogy Balázs, Fóris Attila, Szűz György, Nazsú Belejáné. A magyarbusiness.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céges skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org/hírlevél oldalon. Nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy 5 csillagos ajánlást az Apple Podcasten, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Töltsd ki az 1 perces hallgatói felmérést, és oszd meg velünk a véleményedet. Köszönjük a figyelmedet! A következő alkalomig hatékony skálázást kívánunk!